Nem attól félek, hogy nem igaz, amit mondok, hanem inkább attól tartok, hogy meggyűlölöm az embereket, miközben leleplezem a hazugságot. Ezért vágyom arra, hogy a hazugságot legfőképp magamban leplezzem le, és az embereket, akikben meglátom a hazugságot, a gonoszt, ne azonosítsam az őket irányító gonoszszal, ezért kell fohászkodjak a mindenható Istenhez, mert különben félő, hogy meggyűlölöm az embereket. Félő, hogy meggyűlölöm az embereket, mert amit láthatok, az annyira durva és annyira megrendítő, hogy ha az emberekkel azonosítanám azt, amit látok, akkor nem lenne más választásom, mint hogy meggyűlöljem őket. Ezért ugye a legjobb módszer a hazugság leleplezésére az, hogyha az ember magában próbálja meglátni azt, amit kint lát, kint a világban lát. És hát azt kell mondjam, hogy még az is megkísért, hogy hárítsak a sátánra. A sátánra, hogy a sátán a hibás. Tehát jobb kitalálni a sátánt, úgymond, és ráhárítani, mint sem, hogy meggyűlölni az embereket. Mert az embereket az Úristen meg akarja menteni. Ezért adta az életét. Jézus Krisztusban azért adta az életét Isten, hogy megmentse az embereket. Ezért muszáj külön válasszam az embereket, az őket irányító hazugságtól, csalfaságtól, családságtól, a sátántól, a megtévesztéstől. És ezért muszáj fohászkodjak, mert én nem tudom külön választani. Nekem nem megy, mert annyira gyarló vagyok, és annyira nyomorék vagyok, hogy nem tudom külön választani az embert az őt uraló bűntől, tévelgéstől, hazugságtól, gazemberségtől. Hiszem azt, hogy a bennem lévő szent lélek külön választja számomra az embert az őt uraló szellemiségtől, ami őt megszállta és leuralta az életét, és szívja az ő lelkét élete végéig. Azt sem tudom, mivel kezdjem. Hát először is egy idézettel, ami eszembe jutott, nem a Bibliából van, hanem egy nagyon ócska magyar filmből, mocsok magyar filmből, amiben úgy néz ki, hogy több a leleplezés, mint az egész mai kereszténységben együttvéve. Azt mondja ugyanis az öreg ember, vagy a narrátor a film elején a gyermeknek, hogy tanuld meg, fiam, hogy nem a pina forog a világ körül, hanem a világ forog a pina körül. Na, ezt aki nem érti meg, aki ezt nem olvassa ki a Bibliából, a Teremtés könyvéből, annak nagyon nehéz megváltást szereznie, kapnia. Mert először is nem tudja felfogni, hogy mire kell neki a megváltás. Tehát, oké, elolvasom az Új Szövetséget, az evangéliumot, megismerem Jézus szavait, hogy ő megváltást hozott, tehát Isten maga, testélet Jézusban, hogy megváltást adjon az embereknek, hogy kiváltsa őket a bűneik fogságából, rabságából. De hogyha az ember nem érti, hogy miféle bűnről van szó, akkor hogyan váltsa ki őt az Úr Jézus a bűn rabságából? Hogyha az ember nem olvassa ki a Teremtés könyvéből, hogy mire próbál Isten figyelmeztetni minket, nem tudja, hogy mi az, hogy elbukás, mi az, hogy tévelgés, mi az, hogy bűn, akkor miből kapjon ő megváltást. Ezért sok ateista számára a kereszténység egyfajta idiotizmusnak tűnik. Azt mondják, hogy ugye hát őket megváltotta is Jézus, de nem mondják el, hogy miből váltotta meg. Tehát akik nem mondják el, hogy miből váltotta őket meg Jézus, azok tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy idiótának nézzék a keresztényeket a világi emberek. Hát oké, hogy meg vagyunk váltva, és Jézus, meg mennyország, meg minden, de miből? Hát minden oké, minden rendben van, főképp most. Ennyire jó nem volt ez a földi élet, mint most. Megvan mindenünk. Miből akarsz megváltást? Miről beszélsz? Nincsen szegénység, nincsen nélkülözés. Van multivitamin mindenre, meg gyógyszer, meg minden. Kórházak épülnek, egyre főre kell is, szükség is van rájuk. Tehát minden oké, minden le van zsírozva, minden ki van kalkulálva, mindenre van biztosítás, mindenre van biztosíték. Minek nekünk Isten? Megváltás, megbolondultál. Szóval nem a világ, egészen pontosan nem a pina forog a világ körül, nem az kering a világ körül, hanem a világ forog a pina körül. A Teremtés könyvének az elbukás része az erről szól. Ezt a legtöbb vallásmentes ember észrevette. Akik mikor jártak is templomban, különösebben nem azonosultak a dogmákkal, hanem elmentek, hogy kicsit zökkentsek ki őket, ugye a hétköznapok monotonságából egy másik hazugság. Egy barátomnak a nagymamája, aki 80-as évei derekánál tarthat körülbelül, ő azt mondta, hogy ő nem hisz a beszélő kígyóban, hanem szerinte a tiltott gyümölcs az volt, hogy egymáshoz matadtak. Azt kell mondjam, hogy akiket én ismerek itt a környéken, azok közül hát egy olyan ember, aki megértette az igazságot, Biblia nélkül, kiáltószó nélkül, kellett neki közel 80 év, hogy felfogja a lényeget, de megértette és ki is mondta. Azt mondja, hogy én nem hiszem a beszélő kígyós mesét, de meggyőződésem, hogy a tiltott gyümölcs az volt, hogy egymáshoz matadtak. Na, ő megértette. Volt ott a szenvedés, gondolom, volt fájdalom, volt nélkülözés, volt szegénység, volt kemény munka, volt minden, de megértette mostanra, hogy a tiltott gyümölcs az volt, hogy egymáshoz matadtak. Tehát ő megértette a Teremtés könyvét, annélkül, hogy olvasta volna. A másik olvassa, és nem érti. Olvassa, és beszél róla, meg olvassa, meg megint beszél, de nem érti a Teremtés könyvét. De hogyha valaki nem értette volna meg, vagy nem érteni a Teremtés könyvét, de vannak áldai, vagy legalább van kutyája, mert a kutya azért segít. A kutyában az Úristen segít a kutya által megérteni. Ha van kutyád, akkor figyelj meg, hogy olyan viselkedik a kutya, és akkor talán rájössz arra, hogy a Teremtés könyve miről szól. Most, hogyha én elfelejtettem volna, hogy miről szól a Teremtés könyve, akkor itt van ugye a mi kutyánk, és akkor befogadtunk egy kisebbi kutyát is, hogy ne éhezzen, ugye, hát emiattunk, el volt csapva. Emiatt aranyos kis kutya. Emiattunk meg, így lett két kutyánk. És akkor hiszem, hogy ez is Isten akaratából történt, jött egy szuka is, hogy a kép teljes legyen, nehogy valami elmaradjon a arizetek közül is, ugye. Tehát jött egy szuka is, és valahányszor a szuka tüzel, annyiszor meghűíti a kutyánkat. Tehát egy az egyben. Csak ugye a vallásos képmutató ember, ő már nem tudja elmondani az igazságot. Jézus balra, Jézus jobbra, Isten könyörüljön, a legszentebb név, emberek. Legszentebb név. Az van, hogy megtapostuk, mint a lábtörlőt. Nem ér semmit. A mai ember számára nem ér semmit. Az ő szavát úgysem ismerik, és nem is kíváncsiak az emberek. Fáj a lelkem. Szóval, mivel hogy a vallásos emberek, akik a vallás által meg vannak kötözve, tehát ugye erről beszéltem az előbb, hogy sajnos jön, hogy megutáljam az embereket, meggyűlöljem az embereket, de nem kéne. Hát én is harcolok magamban, hogy ne gyűlöljem meg az embereket, mert annak nincsen semmi értelme, akkor nem ér semmit az én igazságom, semmit nem ér. Hiába, a vallás gyűlölöm. A vallás, hogyha el tudnám égetni, elégetném, de nem tehetem meg. Vagyis próbálom így a beszédeimmel elégetni a vallást. És hiszem, hogy az Úristen hatalmas munkát végzett általam, én bennem és én általam és a bizonságtevők által, hogy leégesse Babilont, a vallást, a vallásosságot, a képmutatást. Szóval, mivel, hogy a vallásos emberek egyszerűen használhatatlanok Isten kezébe, hogy az igazságot megmutassák, ezért az Úristen néha szól költők által, vagy írók által, vagy énekesek által, vagy ilyen művészek által, akik azt mondják, hogy nem a pina kering a világ körül, hanem a világ forog a pina körül. Na, ők kimondják, hogyha már másképp nem tudtuk megérteni sem hittanórán, sem templomban, akkor hát, ha egy idióta film által megértjük a lényeget, hogyan történik ez az elbukott teremtés, ami egyenesen a rothadás felé tart, tehát a fájdalom borzalmas kínok, borzalmas, brutális kínok, és a fájdalom felé tart. Szóval a némi megértette, néhány, úgy látszik, filmrendező megértette, vagy néhány költő, meg író megértette, hogy a mai kereszténység mennyire érti. Hát, én azt mondanám, hogy semennyire nem érti. Tehát a kereszténység nem érti. Persze lehetnek kivételek, azonban, mint szokták mondani, a kivétel erősíti a szabályt. A keresztény ember vak a valóságra, a keresztény ember vak az igazságra. És nem értettem, hogy Isten miért nem engedte, mert én akartam keresztény lenni. Amikor én, mint igazságkereső, tényleg vágyakoztam az igazság megismerésére, és nem kaptam kielégítő választ. Senkitől, sehol. Találkoztam gurukkal, ilyen dalai lámákkal, meg ilyen bohócokkal, de nem találkoztam kielégítő választ sehol. A legkielégítőbb válasz, amit találtam, az, amit Isten adott, miközben zarándokoltam, közben elmélkedtem, és jöttek megértések, leírtam. Az volt a legeslegtöbb, amit kaptam, egész addig, amíg a Krisztus meg nem szorított. És miután ő megszorított, akkor jött az igazság erőteljesebben. És akkor azt hittem, hogy akkor hát én tévedtem, mert én megkértem a papot, hogy húzza ki a nevemet, törölje ki a nevemet a katolikusok nagykönyvéből. Azt nem tudom, mit csinál, kitörölte, vagy ne. Ő dolga, azzal ő kell elszámolni. És én, amikor kezdtem meggyőződni, hogy valóban Krisztus az út, az igazság és az élet, én akkor azt hittem, hogy tévedtem, és akkor kezdtem bűnbánó módon, mondom, akkor vissza meg a katolikus vallásba, és el is jártam ilyen virasztások, amiket szerveznek Szent Györgyön, meg összejövetelek, és akartam vissza asszimilálódni a katolikus vallásba. De nem volt békességem, Isten nem hagyta. Hát miért nem hagyja? Hát, hogyha biztos az út, az igazság és az élet, és a katolikus vallás arról beszél, akkor én miért nem mehetek vissza a katolikus vallásra például? Nem engedte, visszamenjek. Azt mondja, hogy olvasd tovább szépen azt, amit elkezdtél. Olvastam tovább a Bibliát, az Új Szövetséget, az Ószövetséget. Rengeteg megértés jött, és minél tovább olvastam, minél többet megismertem, annál nagyobb ellentmondások jelentek meg a szemeim előtt. Azt kellett mondjam, hogy vagy a Biblia hazugság, vagy pedig a katolikus vallás, hogy mindenestől az. Mindenestől. És nem csak az, mert reménykedtem, hogy oké, akkor hát a protestánsok. Na, akkor megnéztem, hogy hogyan protestálnak a protestánsok. Elmentem Budapestre, voltam BPA-ban, voltam Veszprém, vagy hol. Esztergomban, meg különböző helyeken megnéztem. Baptistáknál megnéztem, hogy hogyan protestálnak a protestánsok. És nagyon megszomorodtam. Ezzel most nem azt mondom, hogy én találtam fel a spanyol viaszt, hanem azt mondom, hogy az igazságot, tehát megelégítő igazságot nem találtam sehol. Unalmas szertartások voltak, ilyen program szerint történő dicsőítések, éneklések, meg ilyen kireszték a BPA-ban, na, milyen volt? Kireszték tőlem. És én akkor ugye, én nagyon vágytam az igazság ismeretére is. Azt mondtam, őszintén elmondtam, hogy jó volt a hangtechnika, a zene is jó volt, a hangosítás, meg humoros volt, meg minden. A beszéd is olyan jó volt minden, de én fáztam. Elmondtam nekik, hogy én fáztam itt. Ezen a helyen fáztam. Nem találtam semmit. Úgyhogy így megszomorodva jöttem haza Magyarországról is, a keresztény körútról, hogy megnézzem a kereszténységben, mi történik. És hát tovább szomorkodtam is. Annyi örömöm és vigasztalásom volt, amit adott az Isten Szentlélek által, miközben olvastam a Bibliát, és olvastuk a barátaimmal a Bibliát, és adtunk megértéseket és kielentéseket. Na, zárójel bezárva. Ennyit a kereszténységről. Tehát a kereszténység nem tudja, az igazság nem ismeri. A kereszténység megváltást kínál az embereknek, de nem tudja, hogy mire kínálja megváltást. Hát nem tudja megfogalmazni. Hát babonaságban tartja a követőit. Mély altatásban tartja a követőit. Ez van. És ezért vagyunk a háború küszöbén, ugye a harmadik világháborúban már benne vagyunk, mert ha másképp nem, akkor pszichailag mindenképpen történik a világháború, az emberek le vannak züllesztve teljes mértékben. Az agyuk szét van bombázva információkkal, azok információval, lelkük, ugyanúgy, tegnap erről beszéltem, hogy Mátyásnak az italába kitett kávítószer, az erről szól, az a felvétel, hogy a világháború. Tehát most egyenesen lelki síkon történik, az emberek lelkje van lemészárolva. Nem puskaporral, nem atombombával, hanem információval, ami informál, belülformál. Szóval a kereszténység nem értette meg. Ez a film, az ócska film megértette, vagy a producer, rendező, vagy a forgatókönyvíró, aki kimondta azt, hogy nem a világ kering a pina körül, hanem egészen pontosan fordítva, nem a pina kering a világ körül, hanem a világ forog a pina körül, tehát ők tudják, ők megértették valahogy. Az, hogy mennyire szabadulhattak meg, hát szerintem sem mennyire, mert az, hogy az ember látja a valóságot, tehát hogy felismerem ezt az egyszerű valóságot, hogy minden a pina körül forog, Attól én még nem szorultam meg. Én ezt korábban már felismertem. Tehát én ezt évekkel ezelőtt felismertem. Még az utam elején felismertem, hogy valóban a pina körül forog az egész világ. De nem szabadultam meg. Sőt, a rabságom még kínosabb lett, mert noha felismertem, hogy a pina körül forog a világ, nem tudtam megszabadulni a pinától. Ez történt egészen konkrétan. Na, és akkor, hogyha sem a Biblia nem tudott volna segíteni abban, hogy felismerjük a lényeget, sem az ilyen filmek, ugye, amelyekben el van mondva, sem az öreg embernek, a regasszonynak a beszéde nem segített volna. Hát még ott egy olyan történet is, hogy kérdezte a barátom, hogy nagymama, nincs-e 50 lehet véletlenül is? Azt mondja a nagymama, hogy hát van, de nem véletlenül, mert megdolgoztam érte. Azt mondja, hát itt a lábam között, ami van, azt mondja, az van véletlenül. Na, akkor menjünk tovább, vissza a kutyákhoz. Tehát itt van a három kutya, most van ugye a mi kutyánk, és akkor a kiskutya, akit befogadtunk, és akkor van egy szuka, bekerült a képbe, hogy szembesítsen minket, mutassa meg, hogy miről szól ez a világ. Tehát valahányszor a szuka tüzel, a kutyánk begolyózik. Kész. Neki annyi. Tehát beszámíthatatlan körülbelül. És a szuka az, köszöni szépen, ő jól van, mert ő elérte, tehát áraszt magából egy olyan illatot, vagy egy olyan szagot, vagy valamit, amivel meghűíti a bakot. Ezt csinálják a mai szukák, ugye az ember szukák is, hogy különböző illatokkal, tehát ez a bűbáj, Egyiptomból hoztuk ezt a szokást, bűbáj, varázslás. Azt mondja a görög és a román is, hogy fármek, tehát varázslat. Farmácia, ugye, az tulajdonképpen egy olyan helység, ahol varázsolnak, tehát ugye maga a gyógyszert az a varázslat, boszorkánykonya aluljában. A kutya, a szuka az ő fármekével, az ő bűbájával meghűíti a kutyánkat, és az ember kinyelva se tudja, mit csinálja most. A saját kutyát lője fejbe, vagy pedig a másikot. Mit csinálja? Ugye? Akkor rájössz Isten segítségével, hogy egyik sem megoldás, hanem észre kell venni azt, amit Isten próbál megmutatni a két kutya által. Aztán lebabázott a szuka, lettek szép kutyák lettek, szép nagy kemény kutyák lettek, és most azt csinálja, hogy megint árasztja magából a fármeket, ugye, a varázslatot, a szagot, vagy a bűzt, vagy akármit, akkor meghűíteni a kutyánkat. De azt teszi, hogy most már neki nem is a kutyánk kell, hanem a kicsike kell. Kicsi kutya. Közben a kutyánk az már meg van hűülve félig, és a kicsi kutyát különösebben nem érdekli, az még fiatal, még ártatlan. A kicsi kutya az még ártatlan. Nem tudja, hogy ez a vénszipírtyó mit akar tőle. Fogalma sincs. Azonban, mivel azt látja a mi kutyánk, a fenevad, ugye a bak, a fenevad, azt látja, hogy a nőstény szukának, szajhának a kicsike kell, a kiskutya kell. Ezért féltékeny és készen áll megölni a kicsi kutyát. Na, hogy a valóságban ez mennyire így történik, vagy mennyire nem, hát mindenki vizsgálja meg. Mindenki volt fiatal, mindenki volt baszhatnék, mindenki volt úgymond szerelmes, mert nem úgy mondtuk, hogy baszhatnék vagyunk, hanem úgy, hogy szerelmes vagyunk. Így neveztük. Senki nem mondja azt, hogy baszhatnék, amikor szerelmes vagy, mit tudom én. Na, de nagyjából így történik, tehát én is bonyóztam szukák miatt, tehát én, mint fenevad, mint bak, ugye, fenevad, bonyóztam Jézabelek miatt, szukák miatt. Ez az igazság. És nem az igazság, hanem ez a szörnyű valóság. Az, hogy engemet kicsábított el, amikor még áratlan voltam, nem tudtam, hogy hogyan történik a úgynevezett szerelem. Hát egy tapasztalt szuka. Egy tapasztalt szuka, amelyik idősebb volt, mint én. Ő már be volt járatva, jó keménye. És akkor ugye meglátta bennem az áratlanságot, pontosan, mint ez a szajha, az a vénszipírtyó, ahogy meglátja a kicsi kutyában az áratlanságot. És kell neki az áratlanság. És akkor meglátta bennem az áratlanságot, és így megrontott. Próbált megrontani legalábbis. Csak egy ilyen tapasztalt vénszipírtyók által ugye nyernek beavatást a gyermekek, a kisfiúk. Utána aztán ők is beavatókká válnak, tehát ők is beavatnak ártatlan kislányokat, tehát mindenki ezen keresztül megy, úgy látszik. Nem is az a legfőbb probléma, hogy ez megtörténik, mert itt nincs amit csinálni. Tehát egy ilyen szajha világban, amiben élünk, nincs amit csinálni. Tehát a nagy valószínűséggel, hogyha a gyermeked nem autista, vagy nem dankoros, vagy valami hasonló, vagy nem született proféta, akkor őt is meg fogják rontani majd. Egy vén szipírtyó, vén szajha, vagy pedig egy vén bak. Meg fogja rontani a gyermekedet is. Ez van. Itt a kérdés az, hogy te milyen csomagot adsz neki, mielőtt ez megtörténne. Hogy te tudod-e őt fel tudod-e készíteni erre Isten szava által, hogy lehetőleg kevesebbet szenvedjen, mint te. Azáltal, hogy te adsz neki bölcsességet, vagy pedig játszod a képmutató szűz szajhát, meg a szűz latrot. Mert a legtöbb férfi és legtöbb nő szerintem, ahogy én látom a társadalmat, ilyen szűz szajha, tehát szűz vénszipirtyó szajha, és szűz bak, szűz fenevad. Hát mindenki játszad, hát ilyen mintapuka, ilyen templomba járó mintapuka, meg mintanyuka. Közben otthon megy az a pornó, tehát gyermekszimatolja. Tehát olyan szintű képmutatás történik, hogy egyszerűen kicsi az esélye a gyermeknek, hogy megúszza a gyötrelmeket, vagy hogy megúszza azt, hogy már 11-12 éves korában legyenek öngyilkossági hajlamai. Pici az esélye erre, mert ilyen vénszipírtyó, meg vén bak szülőkkel, képmutató szülőkkel, ilyen szüzekkel, ugye, akik szüzet játszanak a templomban, azokkal nincs neki más választás a szerencsétlennek, hanem egyszerűen bele fog ő is esni, és nem tudja, mi történik vele. Mert hát látja, az anyukája szűz, Szent Szűz, Szűz Máriás, az apja meg Szűz József, és nem érti, mi történik vele. Hát gondolja, hogy csak ő olyan nyomorúságos, hogy ebbe a csapdába belesett. Mert az apja egy fél szóval nem mondta. Az anyja egy fél szóval nem mondta, hogy miből származott a legtöbb problémájuk, betegségük és nyomorúságuk. Muszáj ilyen, picit ilyen nem keresztényi módon beszéljek, mert nem tudom ezt másképp elmondani. Tehát félek, hogyha próbálnám a szavaimat finomítani, akkor a lényeg elveszne. És akkor nincsen semmi értelme, hogy beszéljek. Befogadom a pofámat szépen, beletehetem a hóba, és kész. Tehát muszáj picit ilyen nyersebben szóljak, hogy valahogy a lényeget tudjam megfogalmazni magam számára, és azok számára, akik megérthetik, hogy miről is van szó. Szóval itt van az a vénszipírtyó szajha szuka, és most már neki nem is az a bak kell, amelyet elcsábított, mit tudom én, tavaly nyáron. Most már kéne neki a kis gyermek. Őt nem érdekli az, hogy a vénbak képes megölni a kis gyermeket emiatt féltékenységből? Nem baj. Fő a változatosság, ugye? Na, tehát ez, amit mostanig mondtam, ez megmagyarázza, hogy a videó címe miért az, hogy valag. Ezért. A videó címe az, hogy valag. Talán azt is megmagyarázza, hogy miért fiúságról beszél Pál apostol. Vagy hogy miért az egyszülött fiú, vagy hogy Isten fiakká lesznek. Az nem azt jelenti, hogy maszkulinok lesznek, hogy mindenkinek fütyije lesz. Nem erről van szó. Hanem fiú lesz, tökéletes fiú, ami azt jelenti, hogy Istenben van, egy gyermek, Istennek a gyermeke. Nincsen benne hiányosság. A fiúban nincsen hiányosság. Most egy biológiai értelemben, egy nőben van ugye, hiányosság, ugye? Ott, ahol a fiúnak több van, ott neki hiányzik valami. Tehát biológiailag, hogyha nézzük a dolgokat. És aki ugyanan születik, Isten fiává lesz. Igazából mi próbálunk finomítani ezen. Én is próbáltam finomítani. Próbáltam jobb lenni, mint Isten. Azt mondani, hogy hát Isten gyermekévé lettünk. Igen, Isten gyermekévé, csak ezt jóformán soha nem írja. Hanem Isten fiakká lesznek. De nem azt jelenti, hogy maszkulin, hanem nemtelen. Istennek a fia az nemtelen. Nincsen benne hiányosság. Mert ő az atyában van. Az Úr Jézus az atyában volt. Nem volt benne hiányosság. A fiú az, hogy nincsen benne hiányosság. Tehát nem kell egy szuka pótolja az ő hiányát. És maximum ő tud adni a világnak, abból a világosságból, amit ő kapott. Apropó világ, valag, ugye, hát alapjában léve ugyanaz a szó, tehát valag és világ ugyanaz, csak a két magánhangzó különbözik. A héber nyelvben tudtam, hogy nincsenek magánhangzó, csak másra hangzók, tehát egy szóról beszélünk, világ egyenlő valag, és valag egyenlő világ. Tehát a világ a valag körül forog, gyakorlatilag. Tehát a hiány körül forog a világ. A hiányra épül a mi világunk. És akkor mi próbáljuk tömködni a hiányt, ugye, mint az idióták. Hosszú ideig, addig, amíg beesünk a sírgödörbe, addig tömködjük a hiányt. Próbáljuk a hiányt betölteni, betömni. erről szól az, amit mi úgy hívunk, hogy élet, aminek jóformán semmi köze nincs a élethez, hanem ez egy hosszas haldoklás. Tehát a helyes kérés nem az volna, hogy hányadik életévedben van, vagy hányadik életévedet élet, hanem a helyes kérés az volna, hogy a haldoklásodnak hányadik évében vagy. Ez volna a helyes, korrekt kérdés. Tehát te, aki ezt hallgatott, hány éve haldokolsz? Mások, hogy hányan hallgatják ezt most élőadásba? Őre kevese. Ti haton most éppen hallgatják itt a szabad gondolaton. Ti, akik ezt hallgatjátok, hány éve haldokoltok? Ez a kérdés. Amúgy a Biblia írása szerint meg lehet látni azt, hogy amit mi úgy hívunk, hogy élet, Isten úgy hívja, hogy első halál. Ez, amit mi úgy hívunk, hogy élet, ez az első halál. Ezután következik a második halál, a testnek a halála. Az első halál nyilván a lélek halála, amikor a lélek meghal, elszakad Istentől, tehát halottá válik a lélek, és így kerülünk törvény alá. Azért vagyunk törvény alatt, mert a lelkünk halott. Lelkünket már nem Isten irányítja, és akkor ilyen gépiesen, robotiasan járunk dolgozni, meg kocogni, meg szeszelni, meg szexelni, ugye? Mert teljesen robotok vagyunk. Ez az első halál, a lelki halál. A lelkünk halott. És ebből kéne feltámadni, és erre hozta el a Isten a megoldást Jézus Krisztus által, hogy támadjunk fel. Feltámadás, lelkünk feltámadása. Az itt van ebben a világban. Nem miután meghaltunk, hanem ebben a világban van a lelkünk feltámadás. Itt kell feltámadjunk. Odát már nem lesz feltámadás, teljesen biztos. Az teljesen biztos. Aki itt nem támad fel, odát nem lesz feltámadás. És akkor most arról szeretnék szólni, hogy miben nyilvánul meg a valag, vagy az, hogy a világ a valag körül forog. Az abban nyilvánul meg, hogy a világ a valag körül forog, hogy beleestünk az érzelgés bűnébe. És most, hogyha azt mondom, hogy érzelgés, akkor legtöbben azt gondolják, hogy én ki ne jó beszélek, mert senki nem érti, nem tudják, mi az, hogy érzelgés. És elmondom, hogy a kedves hallgatók nagy része talán miért nem tudja, hogy mi az, hogy érzelgés. Azért, mert erre van egy új fogalom. Az érzelgés szóra van egy új fogalom. És ez pedig a szeretet. Tehát, amit mi úgy hívunk, hogy szeretet, az valójában érzelgés. Ez a valagnak a bűbája, az érzelgés. A valagnak az eszköze, az érzelgés. Az érzelgés által a valag rátekeredik a fiúra és megfojtja őt gyakorlatilag. Ez történik. Az érzelgés öl, a szer pedig etet. Ezt kell tudni. Az érzelgés öl, minden formája az érzelgésnek öl, a szer pedig etet. A szeretet, ugye? A szeretet életet ad. Az érzelgés öl. Azonban az érzelgést mi úgy hívjuk, hogy szeretet. Ezért a mai ember nem tudja, hogy mi az, hogy szeretet. Nem tudjuk, hogy mi az, hogy szeretet. Mi az érzelgést hisszük szeretetnek, ezért mi a koporsóba szeretjük egymást. A sírba, a pokolba szeretjük egymást. Mert mi az érzelgést hisszük szeretetnek. Ha valaki ezt megérti ebből az egész hanganyagból, amit most mondtam, hogy az érzelgés öl, a szeretet pedig gyógyít és életet ad. Azonban a mai ember az érzelgést hiszi szeretetnek. Tehát ahogy szereti a valag a világot, felemészti azt, ugye? Mint egy fekete lyuk, mert hát eléggé fekete, nincsen benne világos a világítás. Ahogy a valag felemészti a világot, úgy a hamis szeretet, az érzelgés megöli az emberek lelkét. Szó szerint megöli az emberek lelkét. A fekete lyuk, a valag, az érzelgésen keresztül. Mert amit ő úgy hív, hogy szeretet, hogy drágám, szeretlek, az valójában érzelgés. Érzelgéssel zsarolja és manipulálja az embert. Most én elmondok egy kemény történetet, és imádkozom magamban, hogy ne nehezteljek senkire, mert én amúgy, én nem azért nem álltam be a sorba, mert én jobb vagyok, mint te, vagy okosabb vagyok, mint te. Nem tudom pontosan, hogyan történt, de Isten valahogy nem hagyta, hogy beállj a sorba. Én már ilyen 16-17 évesen meg akartam nősülni. Tehát én nősülni, láttam, hogy mindenki nősül, na én is megláttam az igazit, az igazi világot, valagot megláttam, és akkor azt mondtam, hogy én is meg fogok nősülni. Én ezt akartam. Nem jött össze. Utólag áldom Istent, hogy nem jött össze, nem engedtem meg, hogy megnősüljek, mert hogyha megnősültem volna, akkor biztos nem beszélnék erről, hanem egyszerűen hagynám magamat felemészteni a valag által. A valag világa által. Ez történne. Hát én megnősültem volna, de nem nősültem meg. És most nem azt mondom, hogy a paráznaság jobb volt, mint a nősülés, fogalmam sincs. Azt tudom, hogy voltak előttem még parázna emberek, parázna asszonyok, és megismerték Jézust, és Jézus őket megmentette. És voltak előttem képmutató emberek, vallásos emberek, akiket Jézus nem tudott megmenteni. Voltak zsidó vallásos emberek és keresztény vallásos emberek, akiket Jézus nem tudott megmenteni, mert olyan képmutatók voltak. Na, hát én a Samária asszonynak a maszkulin verziója vagyok, ahogy tetszik. Nem nősültem meg, nem kötele, noha szerettem volna, mert azt hittem, hogy az a megoldás. Noha sem apámnak nem működött, sem a nagyapámnak, senkinek, akit lát, ismertem, nem működött ez a csel. De én is meg akartam nősülni, mert ezt látta. Na, és akkor úgy látszik, hogy hogy a két bűn közül, a paráznaság és a nősülés, ugye ez a mai keresztény képmutató nősülés közül, ugye a kettő közül a paráznaság volt a kevésbé rossz. Mert én azt el tudom hinni azt, hogy egy törvényes házasságnak van létjogosultsága, ott, ahol van törvény, igazi törvény, ahogy az megvan írva, és akkor az megtöri úgy a valagot, mint a másikot, és akkor hát, ha felébrednek, hogy vissza kéne térni az atyához, amíg nem késő. De ma nincsen törvény. Most akkor én hiába beszélek én törvényes házasságról, hogy milyen törvény? Szodoma és Gomorra törvényei szerint házasodjak meg. Megházasodunk, és fél év múlva egyet gondolunk, és elválunk. Fél órán belül. Visszük a papírokat, aláírják minden, elválasztanak, el vagyunk válva. Hát akkor mi értelme az egésznek? Tehát most egy törvényes házasság például a muzulmán világban, ott talán még segíthet. De itt Gyergyószent Miklóson, keresztény Európában, keresztény Amerikában nem ér semmit emberek, nem ér semmit. Sőt, beleviszi az embereket a keresztény képmutatásba. Megyünk a templomba, ott eltorzítjuk az arcunkat, hogy mennyire meg vagyunk hatódva. Közben sehol semmi, kicsi mise, nagy mise, nem történik semmi se. Tehát az érzelgés által csábít a valag. De most már ott áll, ugye, mert a valagot úgy kapja meg a maszkulin, a fenevad, hogyha azt teszi, amit a valag mond neki. És akkor ugye a maszkulinok is megegyeztek abban, hogy hát kell szeretni a valagot. Akkor úgy sajátos módon szeretjük a valagot mi is. És azt csináljuk, amit a valag mond. A világ vagy valag, mindegy, kettő közül valamelyik. Világ vagy a valag mond. Azt csináljuk mindannyian. És belemenjünk a valag játékába, játszmáiba. És az érzelgésen keresztül, amit úgy hívnak, hogy szeretet, kiszipolyozza a lelket. És akkor velem is úgy történt, hogy egyszer csak jött egy olyan valag, aki úgy döntött, hogy kell neki gyermek tőlem. Akkor én az elején ebben nem akartam belemenni ebbe a dologba, de belementem. Bele kellett menjek, mert én is ugye bűnös ember vagyok. Tehát azáltal esek bele a valag csapdájába, hogy bűnös és parázna ember vagyok. A férfiak úgy esnek bele, vagyis a férfiak, a gyermekek, a fiúk, nem a férfiak. A fiú úgy esik bele a valak csapdájába, hogy már eleve bűnt követ el. Mert hogyha én ismertem az igazságot már korábban, én úgymond ártatlan lettem volna, akkor nem mentem volna bele a valak csapdájába. De így belementem a valak csapdájába, és utána ugye hát bejelentette, hogy gyermeket vár meg, mit tudom én is úgy. Én úgy örültem is neki, hogy akkor halább volt értelme annak, hogy összefeküdtünk egymással. De utána aztán következett a zsarolás, hogy akkor ezt kéne csinálni, meg azt kéne csinálni, meg így kéne, meg úgy kéne. De pontosan, mint a dalban, hogy így kell járni, de úgy kell járni. Sári Kati tudja, hogy kell járni. Így jöttek a javaslatok, amit kéne csináljak. És mondtam, hogy te nem fogok semmit sem csinálni, egyszerűen nem fogok csinálni, nem fogok csinálni semmit sem. Ez ugye azután volt, hogy édesapám meghalt. Tehát én végignéztem, hogy édesapám, aki mint apuka, meg mint a férj, meg mindent jól akart csinálni, meg minden, és akkor 60 évesen brutális fájdalmak között kilehelje lelkét. És ő is javasolta, hogy fiam, meg kell nősülni, meg mit tudom, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, aztán meggondolta magát. A halála előtti napon azt mondta, hogy jól csináltam, hogy csináltam. Tehát, hogy nem mentem bele ebbe a dologba, hogy én is beállok a sorba, és nősülgessek, és csináljam úgy, ahogy ő, ahogy neki nem működött. Neki sem működött, sem az apjának, sem a testvéreinek, senkinek nem működött. És én azt mondtam akkor, ugye ezt már többször elmondtam, hogy amikor láttam édesapámat meghalni, hogy addig, amíg meg nem tudom, hogy merre jöttünk, merre tartunk és miért, amíg meg nem értem a lényeget, az igazságot, addig engemet nem érdekel semmi. Nem akarok én sem megnősülni, sem gyermeknek, nem kell sem család. Nem érdekelt egyszerűen. Mondom meg, sem értelme nincsen. Apámnak nem volt kedve meghalni egyáltalán. 60 éves születésnapja előtt egy néhány nappal lehelte ki a lelkét. Szent István előtt, ugye, néhány nappal lehelte ki a lelkét. Vagy István király, nem Szent István, augusztus 20. És akkor született ő, ugye. Azt nem értem meg, tehát tulajdonképpen 59 éves volt. És az akkor a botrány volt számomra, hogy mondom, hát erős nem kívánkozik meghalni, de meg kell haljon. És kérdeztem te, hogyha ha még élhetnél, akkor mit csinálnál másképp, mint ahogy eddig csináltad is, nem tudott válaszolni a kérdésre. Tehát nem volt más perspektívája neki. Mondom, hogyha még élhetnél, van-e valami, amit csinálnál, amit nem csináltál korábban? Erre sem tudott válaszolni, és úgy éreztem, hogy azáltal ő felszámolta az élete értelmét. Tehát nem volt válasz arra, hogy mit csinálna másképp, ha élhetne még, és arra sem volt válasz, hogy mit csinálna, hogyha élhetne. Tehát ki volt merítve az összes ötlet, ami ugye elmélyül elveszett a valakban valahol, ugye a világban. Tehát talán szembesült azzal, hogy ha élne, akkor is ugyanazt csinál, amit eddig is csinál, nem tud más csinálni, szerencsétlen. Aztán meghalt. És akkor én úgy döntöttem, hogy ugye világgá megyek, szó szerint világgá mentem, de elmentem zarándokolni, zarándokoltam, és úgy búcsúztam el otthon, hogy többet én engemet nem fognak látni. Amikor Indiában voltam, akkor is úgy hagyatékoltam, hogy a motoromat ráhagytam a barátomra, meg elmondtam, hogy nekem annyi vagy a motorom volt, mondom, hogy az a barátom, és aztán többet intézitek, többet nem megyek haza. De mégsem így alakult. Nem így akarta Isten. De tudom, hogy az is elrendelt volt valamilyen mértékben, hogy most a valak engemet is megtalált, akkor azt mondta, hogy na hát akkor, hogyha jön a gyermek, akkor így kéne csinálni, meg úgy kéne csinálni, meg mit tudom én is. Mondom, nem csinálok én semmit. Tehát a szívembe volt keményedve, az teljesen biztos. Nem azt mondom, hogy ezt így kell csinálni. Tehát félrejtés ne essék. Nem azt mondom, hogy így kell csinálni, én csináltam. Én elmondom, hogy velem mi történt. Akkor volt ilyen érzelmi, meg lelki, meg különböző zsarolások, hogy így kéne, meg úgy kéne csinálni is. Mondtam, hogy nem érdekel. Azt mondta egy alkalommal, hogy többet nem fogom látni sem őt, sem a gyermeket. Mondom, akkor nem fogok látni, semmi gond. Tehát teljesen nem volt akivel beszélni, a szívem az jég, jégtömb volt. Nem, tehát nem volt aki zsarolni. Ez történt. Na de ennek ellenére azt kell mondjam, hogy az Úristen nagyon kegyelmes volt. Ő hozzá is, és én hozzám is, a gyermekhez is. Mert így, hogy nem vegyültünk össze, így talán kevesebb bántalmat és sírelmet kapott a gyermek, mint amit kapott volna, hogyha két ilyen okos felnőtt összeköti az életét egymással is, és megcsinálják a maguk világát, maguk módján. És azt látom most is egyébként. Tehát látom az embereken, a fiúkon, akik fiúk lehetnének, hogy mi történik, hogy hogyan van elvéve a szemük, a szemeik világa a valag által. Tehát ténylegesen úgy, ahogy le van írva a Teremtés könyvében, tehát az Éva mondja meg az Ádámnak, mit kell csinálni. És ez arra elég, hogy elkezdődjön a haldoklás. De persze azt nem szabad elfelejteni, hogy az Ádám esett bűnbe. Mert hogyha az Ádám nem a kezei csinálmányaival foglalkozik, hogy jaj, milyen szép dolgot csináltam már megint, hanem arra kíváncsi, hogy honnan esett ki, a teremtőre kíváncsi, akkor a teremtő is megvédi őt a valaktól, a saviláktól. De hogyha Ádám egyfolytában a valaggal és a világgal akar paráználkodni, akkor Isten megengedi, hogy akkor a világ megkötözze őt. A valag megkötözze őt. A valag által van megkötözve a legtöbb férfi. És az érzelgésen keresztül, érzelmi zsarolások, meg érzelgésen keresztül van megkötözve a férfi. És én például azt is megfigyeltem, hogy most a legutóbbi barátnőm sem kapta meg azt, amit kívánt volna. Mert azt láthattam, hogyha a gyermek jönne, megfogadna a gyermek, akkor onnantól kezdve ugye kezdődne az érzelmi zsarolás intenzíven. És hogy akkor így kell, meg úgy kell csinálni, meg ő akarja majd megmondani, mit kell csinálni. És mondom, ez így nem lesz jó, mert akkor egymást megöljük, hogy valami rossz lesz a vége. És akkor kíváncsi voltam, hogy akkor vajon jobb lesz-e, hogyha ő mással lesz majd. De kaptam álmokat arról, hogy igazából azáltal, hogy az Éva eléri a célját, azáltal nem lesz fenékig telje fel a világ. Sőt, a lélek még inkább összevegyül a matériával. Tehát maga a lélek még inkább összevegyül a matériával. És nem a a felnőttek válnak gyermekivé a gyermekek által, hanem a gyermekek válnak felnőttivé a felnőttek által. Egy ilyen borzalmas világot élünk. Tehát a gyermek áldás valójában már nem tud áldás sem lenni, mert a gyermek időnap előtt be van mutatva a valak világának, a valak világnak is. Ez van. És ezek a dolgok mind az érzelgésen keresztül történnek. Az érzelgés által van mindenki csapdába, csalva. Érzelgés által, amit úgy hívunk, hogy szeretet. Tehát azért nincs esélye a magyar társadalomnak, jóformán a túlélésre, a magyar léleknek, mert az érzelgést nevezi szeretetnek. Tehát, hogyha most néhány nyelvész összefogna Magyarországon is, kitalálna egy másik szót arra, mit úgy hívtak régebb, hogy szeretet, egy másik fogalmat, egy új fogalmat, hogy na ez a szeretet, és azt ugye asszociálnák, társítanák az Isten igazságos szeretetével, akkor a magyar társadalom megmenekülne. De mivel a magyar társadalom az érzelgést hiszi szeretetnek, valósággal egy tömegmészállás történik Magyarországon, a magyar nemzet köreiben, mert az érzelgés öl, a szeretet pedig gyógyít és életet ad. De a szeretetet senki nem ismeri, mert azt hiszi mindenki szeretetnek, ami valójában érzelgés. És amit a mindenható Isten megmutatott az Úr Jézus által, arra senki nem kíváncsi, pedig az volna a szeretet. De arra senki nem kíváncsi. Azt nem értik az emberek. És akkor most arról beszélnék, hogy mit láthattam az elmúlt időszakban, az elmúlt években, hogy mi történik az érzelgés által, tehát a hamis szeretet által, mert azért nem is hangsúlyozom ismétlem, a magyar társadalom azért nem ismeri az érzelgés szót, azért régies számunkra elavult ez a szó, mert amit régebb úgy hívtak, hogy érzelgés, az ma már a szeretet. A szeretet össze van vegyítve az érzelgéssel, ahogy írta Vörös Sándor, a propaganda úr és érzelgőség úrnő egybekerése, az maga a halál, az maga az ember kivégzése. És ez mostan történik. Tehát az érzelgésnek és az érzelgős szeretetnek köszönhetően, mint mondhattam, sokszor le van írva a Családi Tragédia című írásban, kiáltószó.hu, családi kötőjel, tragédia. Olvasd el, hogyha kíváncsi vagy, mi történt a családunkban. Na, az mind a szeretetnek köszönhetően történt. Az érzelgésnek köszönhetően történt is. Most szeretnék egy picit pontosítani, mert úgy érzem így tisztességes, mert azt semmiképpen nem szeretném, hogy valaki a valagot a nőkkel azonosítsa. Tehát itt nem arról van szó, hogy a nők rosszabbak, mint a férfiak. Ez a valag egy szellemiség, emberek. Csak ugye a nőkben testesül meg a valag szellemiség. A valag. Az a fekete lyuk, ami elnyel. Felemészt. De itt mindenki valaggá változott. Az érzelgésnek köszönhetően. Aki az érzelgés által szeret, legyen az férfi, legyen az nő, mindenki a valag világát éli. A valag világában él. Kivétel nélkül. A két húgom az érzelgésnek köszönhetően, az érzelgés szellemiségének köszönhetően, a hamis szeretetnek köszönhetően szinte elveszett az életét. Tehát majdhogy nem, mindketten elvesztek. És teljesen egyértelművé tette a mindenható Isten, hogy ő nem engedte, hogy meghaljanak. Sem az egyik, sem a másik. Az érzelgés, tehát amit mi úgy hívunk, hogy modern spiritualitás, a jogától elkezdve a reikin keresztül, különböző szellemiskolák, meg népgyógyászat, meg ilyen különböző ilyen jóslás, meg ingázás, meg szellem idézés, meg szellemi mesterek, meg mit tudom én mi, könyvek, meg pozitív gondolkodás, meg Müller Péter, meg Szepes Mária, ez mind a valagvilága, emberek. Ez mind a valagvilága. Teozófia. Érzelgésen keresztül alapul. És érzelgésen keresztül métejezi meg az embereket. Amit úgy nevez, hogy szeretet. De semmi köze nincsen. A szeretethez semmi. Az önimádathoz inkább van köze. Önimádat. Az igen. Önimádat. Önmegbocsájtás. Önkifejezés. Önmegvalósítás. Önmegváltás. És így tovább, és így tovább. Ennek köszönhetően a két húgom szinte elveszett az életét. Annak köszönhetően, hogy a szülők, a mai szülők, apukák és anyukák a valak szeretetén keresztül úgy szeretik a gyermeküket, hogy a valak mutatja, tehát maga a világ mutatja, az is tulajdonképpen a gyermekekkel szemben nem úgy szeretett volna, hanem gyilkosság. Tehát az érzelgés, amit ma úgy hívnak, hogy szeretet, az öl. Öli a gyermekeket is azáltal, hogy a szülő úgy szereti a gyermekét, hogy odaadja neki a valagot, a valagvilágát a képernyőn keresztül. Tessék, gyermekem, addig is nem zavarsz engem, amíg én el vagyok a, mit tudom én, a magam valagvilágában. És akkor a gyermek teljesen megtelik evel a világgal, az ő szíve megtelik evel a világgal a képernyőn keresztül. Mert az apuka meg az anyuka úgy döntöttek, hogy feltétel nélkül szeretik a gyermeküket, ahogy az amerikai filmekben látták. És így a valagvilága terjed a családban. Apuka, anyuka, gyermekek, és szépen lezülleszti a lelküket, megmérgezi, megmételzi a lelküket teljes mértékben. És mindez a szeretet nevében. Mert nem mondja senki azt, hogy hát drágám, most én érzelgős vagyok, vagy drága gyermekem, én most az anyuka most érzelgős vagy. Nem ezt mondja, nem. Szeret anyuka téged. Apuka szeret téged. Persze, hogy szeret. Hogy ne. Hogyan szeretetne, hogyha nem tudja, hogy mi az, hogy szeretet? Nem tudja. Fogalma sincs. Azt tudja, csupán, amit látott a képernyőn, azt tudja. Röviden, ami történt a tragédiánkban, az Úristen próbálta figyelmeztetni a húgom családját. Nem is általam először, nem is általam, hanem egy közös barátunk által próbálta őket figyelmeztetni. Elég kemény álmot kapott, hogy egyik húgom lezuhant egy épületről. Tehát a családanya, húgom, egy hatalmas épületnek a tetejéről lezuhant. Ott állt mellette az ő testvére, ikertestvére, és hideg arccal végignézte. Semmit nem tett. Végignézte, hogy lezuhan a mélybe. És ez ugye megtörtént, amikor a húgom belement a marosba, hogy fulladjon, ölje meg magát. És emögött, a történés mögött ugye sok minden volt. Tehát a húgom ikertestvére, ő nyakig benne volt az okkultizmusban, ezotériában. Tehát mindenféle könyvek, pszichológia, össze-vissza, az agya tele volt mindenne. Azzal próbált orvosolni a gyermekkori, meg különböző sérelmeit, a paráznaságból származó sérelmeit próbálta orvosolni ilyen önszeretettel, meg meditációs gyakorlatok, meg kézművesség, meg különböző dolgokkal próbáltam orvosolni az ő dolgait. És napi rendszerességgel együtt jártak, ugye, egymás mellett voltak. És a családanya húgomon csatant az ostor, mert olyan lágyabb volt. És az ő oldalukról pedig paráznaság volt, az ő féle részéről titkos paráznaság, fizikailag és lelki értelemben, mert lelki értelemben a másik húgomtól kérte könyveket, amiket olvasott, hogy olvasson, ajánljon neki valami könyvet. Tehát brutális paráznaság történt, emberek. Brutális lelki és fizikai értelemben paráznaság történt. És ez vitt oda, abba az állapotba, amibe került a húgom, amilyen állapotba került az egresi mátyás. Ugye a pszichózis az agyban, meg az elmezavar, meg az üldözési mánia, meg pánikroham. Persze ezt nem tudta ő sem, nem tudta, hogy a férje paráználkodik. Azt sem tudta, hogy a másik húga, amilyen szellemiséggel közösséget vállal, az maga az ördög. Az maga az ördög. A modern spiritualitás, ezotéria, New Age, jóga, szellemiskolák, jóslások, meg asztrológia, meg szimbólumok, meg jelmagyarázás, meg szellemi mesterek, meg világosod mesterek, meg minden, meg ilyen gyógyászat, meg olyan gyógyászat, meg szellem műtét, meg mit tudom én mi, ez maga az ördög, emberek, ez maga az ördög. Erről többször beszéltem is, elmagyaráztam, hogy miért, most nem fogok ebbe belemenni, mert akkor holnap ilyenkor kell beszéljek. Ezt a szellemiséget az egyik húgom átadta a másiknak, tehát aki a családanya szerepében volt. Mivel ugye a ikre között a kapcsolat szoros, ő mindent átszippantott. De közben az ő fire is ebben a szellemiségben volt. De a szellemiség ugye lehetővé teszi azt, hogy a gyermekeket feltétlenül szeretjük, ami azt jelenti, hogy odaadunk nekik mindent, amit megkívánnak az internetről. Tehát lehet televíziózni reggeltől estig, tévét nézni, tehát engedni, hogy a gyermeknek az ártatlan lelkét, maga a sárkány átformálja teljes mértékben. Ez történt. A húgom ezt ugye látta. Neki ő erre érzékeny volt valamelyest, az én húgom. Tehát látta azt, hogy az ő gyermekeit, ő hiába, hogy ő szülte, szült két gyermeket, az ő gyermekeit két műanyag darabka neveli, formája, tehát maga a képernyő formája az ő gyermekeit. és rá kellett jönni, hogy az ő szerepe annyi, az ő funkció annyi a családban, hogy elviszi a kutyát megszaratni. Ez volt az ő szerepe. És akkor besokalt, és akkor történt az, hogy pánikrohan meg minden is meg akart halni, meg akart ölni magát. Na, és ez mind érzelgés, szeretet. Szeretlek, drágám. Szeretlek, drágám. Tulajdonképpen az egész erre épül. Az ikrek szerették egymást, bolondul. Bolondul. Hamis szeretet. Sátáni szeretet. Bolondul. A férje a feleségét. Tehát én ezt úgy szeretném hangsúlyozni, hogy én nem vagyok jobb, mint az ő férje. Én ezt nem úgy mondom, hogy jobb vagyok, mint az ő férje, hanem úgy mondom, ezt meglátta. A paráznaság éppen úgy, mint az ő férjében, lelki és testi értelemben, éppen úgy bennem volt, mint az ő férjében. Nem vagyok jobb, mint ő. Szeretném ezt hangsúlyozni. Tehát én nem az emberek ellen beszélek, hanem az emberek érte. Hogyha valaki merne szembesülni azzal, amiről beszélek, az alapján, amiről beszélek, merne szembesülni azzal, hogy ő miben van, hogy mi viszi a fiatal anyukákat, az apukákat válásba, vállóper, meg hirtelen pánikroham, meg öngyilkosság, meg kurválkodás, meg mindenfajta fajtalanság. Aki szeretné ezt megérteni, megértheti az én szavaim által. Ezért beszélek is, ezért adja mindent, hogy Isten, hogy beszéljek. Nem biztos, hogy ez a legszebb módja a beszédnek. Én sajnálom, hogy annyira nyomorult vagyok, hogy nem tudok olyan tisztán beszélni, és olyan ékesen szólni, hogy mindenki csak csodálkozzon. Csúnya dolgokról nem tudok szépen beszélni általában. Úgy vettem észre, hogy általában, amikor a csúnya dolgokról beszélek, akkor általában a csúnyában is beszélek. Ezt vettem észre. Hát, ha ez majd később megváltozik. Így tudom elmondani. Ezért szoktam mondani azt, hogy ha valaki tudja ezt szebben mondani, és jobban, megkérem szépen, és egyszerűbben, tegye meg, hogy legyen még hatása is, hogy annak legyen valami értelme, hogy elmondtad, legyen valami értelme. Nem csak az, hogy elmondtam, és akkor mindenki mosolygott rá, hogy jaj, milyen szépen beszél a bácsi. Az nem érünk azzal semmit, hogy a bácsi szépen beszél. Ha mindenki megy tovább az illúzió világában, megy tovább az öngyilkosság felé, annak semmi értelme nincsen. Tehát az érzelgés, a valag világa, az érzelgés a két húgomat szinte a temetőbe juttatta. Az érzelgés a barátomat a bolondok házába juttatta. Barátom azóta is a bolondok házában van. Érzelgés. Hogy tapintatosan, nehogy valaki szívbajt kapjon, óvatosan mondjuk el a semmit, úgyhogy senki ne értsen meg semmit abból. Mert mi történt? Az, hogy ez a család valamiért Isten által figyelmeztetve volt. Istentől figyelmeztetve volt. És aztán én is kaptam néhány álmot, amit félre mondtam el nekik. Én sem értettem, hogy miért kapom azokat az álmokat. Nem értettem is. Elmondtam. Akkor a barátom odament a családomhoz, és hazuggá tett engemet. De nem engemet tett hazuggá, hanem azt, aki próbált szólni általam. Őt tette hazuggá. A mindenható Istent hazuggá tette. A családom előtt engemet hazuggá tett. Pedig én nem jó kedvemből kerestem meg őket, hanem azért, mert az Úristen a szívemre helyezte. Később kiderült, hogy azért, mert a családban titkos bűnök vannak, ami által beinvitálják a halált a családba. Konkrétan. És erre próbált Isten figyelmeztetni, próbált őket figyelmeztetni. És a barátom, mint egy kis macska, oda simult hozzuk, oda dögölözött. Érzelgés által, hogy jaj, hát Isten mindig veletek van, feltétel nélkül szeretiteket, minden mozdulatotokban benne van Isten, meg ilyen balfasságot mondott nekik. Sajnálom, nem tudom ezt higgadtabban, tényleg, én is vívódok, harcolok a szívemben. Az igazság. Harcolok a szívemben. Tehát a Istennek a féltő szavát hazuggá tette az ember. Oda ment közéjük szépen, befeküdt is. Ők látták azt, hogy hát ez a közös barát, ez sokkal, sokkal szimpatikusabb, mint a mi testvérünk, aki hát durva álmot kapott, és elmondta azt nekünk is. Ő ítélkezik meg, mint amilyen folyton Istenről beszél. Közben jön ez a másik ember is, elmondja nekik, hogy ó, de hát Isten veletek van mindig, és nem kell odafigyelni a Tillára különösebben, mert ő félrebeszél, meg mit tudom én. Azóta bolondok házában a srác. Ez a következmény az érzelgésnek. Isten könyörüljön rajta. Én kívánom, hogy szabaduljon meg. Szabaduljon meg, de valóságosan. Istennek a szava által, az ő szabadítása által. Igazságosan szabaduljon meg onnét. Igazságosan. Emberek, az érzelgés öl. A valag az érzelgéssel szeret. A valag világa az érzelgéssel szeret. A pusztulásba visz, a pusztításba visz. Beszéltem a barátommal, és egyszerűen nézek ki a fejemből, hogy tehát A barátommal ritkán beszélek. Mindenkivel ritkán szoktam én beszélni. Nem szoktam senkivel sem gyakran beszélni. Evel a barátom is ritkán, nagyon ritkán beszélünk. Havonta. Egy-két üzenetváltás. Ilyesmi. Egyszerűen nézek ki a fejemből, hogy az asszony emigrált. Saját maga helyett, és a barátom helyett, és mindannyiunk nevében ő emigrált. Ő eldöntötte, hogy emigrál. És a barátom még elfogadta, még mosolyog. Hogy meddig fog mosolyogni, nem tudom, emberek. Nem tudom, meddig fog mosolyogni. Na ilyen, amikor a férfinek nincsen gerinc a hátában, olyan, a csiga, vagy mit tudom én, puha testű. Mert ahhoz, hogy legyen gerinc a hátában, kéne az élő igazság, az élő Isten szava, hogy ő erősítse meg az ő gerincét. És hogy nem úgy történt, hogy elmeséltem nekik is, hogy én hogy jártam a házassággal, meg ebben az éve, hogy mondjam, Adám és Éva sztorival. Elmondtam, hogy én így jártam. Engem is próbáltak eléggé manipulálni, hogy akkor házasodjunk össze, és alapítsunk szép nagy családot, és mit tudom én mi. De mi a túlról alapítsuk a szép nagy családot? Mire alapítsuk? Tehát mire alapozzuk rá a családot? Ha nincs, amire alapítani, emberek, mire alapozzuk rá, mire építjük? Tengerre, fövényre, homokra, mire építjük? Ezt is mutatta a múltkor a mindenható Isten álomban, hogy a sogorom építeni akar, letette a köveket fundamentumnak, és alulról jött fel a víz a földből, és a kövek így lebegtek a föld felszínén. Na arra építette az ő életét, arra építi még most is az ő életét. Én neki ezt leírtam, le sem szarják. Le sem szarják. És ezt tényleg kell imádkozzak, hogy ne haragudjak rájuk. Ők így döntöttek, őket nem érdekli egyáltalán az igazság. Egyáltalán. Azok után, hogy az asszony, a felesége szinte meghalt, nem érdekli az igazság. És én vagyok a gonosz, én vagyok a rossz tevő, a gonosz tevő, hogy elmondom néha, hogy figyelj meg, Isten ezt mutatta, ezt a megértést kaptam, vizsgálj meg, imádkozz. Persze, hogy megkísért engem a nehezterés. A szívemet megkísérti, megszorongatja a nehezterés. De nem akarok nehezterni, szeretnék imádkozni értük. De ez történik. Megmutatja Isten, hogy a sógor az ingoványos talajra épít az életét. Mert emberi módon, érzelgéssel, emberi szeretettel akarja helyrehozni azt, amit a bűnökkel elrontottak. Ez a valag világa, emberek. Ez a valag világa. Így szeretjük egymást, mint Gyergyóban. Nem tudom, nálatok Pesten, hogy van. Nálunk Gyergyóban így van. Az egyik valak szereti a másik valagot. Érzelgősen, emberi módon. És egyszerűen én azt sem tudom, hogy mit lehet csinálni, vagy mit lehet mondani, vagy mit lehet. Hogyha valaki így járt, mint én, hogy valamiért elkezdte keresni az igazságot, és vágyott az igazságra, és hogyha már valamit meglátott abból az igazságból, ami van, ami tényleg van, Istentől van, azt hogyan mondja el? Fogalmam sincs, emberek, nincs nekem sem semmi ötletem. Én azt látom, hogy amiről beszélek, vagy ahogy én próbálom megosztani az igazságot, tehát ez ilyen mission impossible, tehát lehetetlen, emberek. A mai világban folyik a pénz mindenhol, emberek, mint a Duna, folyik a pénz itt Gyergyóban is. Van pénz, csomó hobbi, szórakozás, mindenre van lehetőség, emberek. Jó barátok, akik egymást leszopják, és egymás segét kinyalják, érzelgéssel szedik egymást. Hol van helye az élő Isten szavának? Hol van, tegyük fel, hogyha büdös az, amit én mondok, akkor hol van helye a proféták szavának? Hol van helye az Úr Jézus szavának? Sehol az amerikai filmekben, emberek. Olyan Jézust mutatnak be az amerikai filmek, hogy éppen csak maszturbálni nem lehet rá. De közel-közel. Az is lehetséges, az is beleférne. Emberek, őrültség. Nincs, aki erről beszéljen. És akkor persze én vagyok az ördög, mert én csúnyán beszélek, de emberek, hogyan beszélek? A csúnya dolgokról hogyan beszéljek? Kenyen belizével, rozsaszín marcipánnal? Még meddig? Nézzük az amerikai Jézust, amelyet a sátán hozott létre, a filmen, és egymásnak mosolygunk. És az érzelgéssel fertőzzük egymást. Ami ennek a következménye lesz, közösségi szinten és nemzeti szinten, mondjam azt, nem mondjam azt világi szinten, ne beszéljünk olyan túl nagyban, közösségi szinten, kisközösségi, családközösségi szinten, vagy nemzetközösségi szinten, ami ennek a következménye lesz, azt én nem szeretném megérni. Hogyha az Úristen kegyelmes hozzám, akkor engemet kivesz ebből a világból. Mielőtt megtörténne az, ami ennek a következménye lesz, a magyar nemzetre nézve, a valag világának, ami lesz a következménye, azt én nem akarom megérni, emberek. Mert így is fáj nekem az, hogy hogy valakivel szóba állnék, egy emberrel, egy élő emberrel szóba állnék, mert vágyom arra, hogy nappal is, napközben is egy ember legyen, akivel élő szót lehet váltani. De kínos emberek. Lassan oda kerülök, hogy kell fizessek valakinek, hogy tessék, itt van 50 lej, csak hallgassál meg engemet. Pál apostol talán nem hiába mondta, hogy az alkalmat áron is megvegyétek, hogy elmondhassátok az igazságot. De oda vagyok kerülve, hogy az igazság nem, hogy, mert Isten ugye nem akarja, hogy mi pénzt vegyünk el az igazságért, tiszta ingyen az igazság. De oda kerültünk, hogy mi kéne fizessünk érte, mi fizetünk az igazságért, hogy elmondhassuk. És így, hogy az ember azt látja, hogy nincs akivel beszélni, az eléggé lesújtó. Mert én nem ragaszkodom ahhoz, hogy én beszéljek. Én mondtam a hugoméknak is, te figyelj meg, Isten csodákat tett veletek egymás után többet is, megmentett a halál torkából is, ezt te is tudod, és te is elmondtad azt, hogy a pszichiátriák nem értek semmit, csak azért valamit, amikor olvastad a Bibliát és imádkoztál, akkor kaptál nyugalmat és békességet, máskor nem kaptál. És mondom, hogy én nem akarok én neked sem írni, sem mondani semmit, hanem én szívesen meghallgatnám azt, amit te mondasz nekem, amit te tapasztalsz, amit te kapsz Istentől. Azok után, hogy a halál torkából a pokol tornácáról megmentett, mert te mondtad azt, hogy ahova mentél és átléted a küszöbet, ugye, mert ilyesmit mondod, hogy látta a túlvilágot is, és nem volt egyáltalán kellemes. Sőt, azt mondta, hogy azért kellett visszajöjjön, hogy ha még egyszer majd meg kell az ő teste halljon, akkor legyen felkészülve az ő lelke. Mondom, hogy te kéne nekem beszélj, nem én neked, hanem te kéne elmond, ujjongva, hogy figyelj meg, bátyus, figyelj meg, ezt tapasztaltam, ezt éltem meg a napokban, ezek a megértések jöttek, ezzel szembesültem, őszintén megbántam. Erről kéne beszélni, és akkor aztán inni, hogy beszélnék a YouTube-on, így elmondanám így, akkor több ember hallaná. Ők kéne engemet megkeressenek, azzal, hogy figyelj meg te, az irgalmas Isten nekünk megkegyelmezett, és nem csak megmentette a halál torkából, hanem azóta is velünk van, és tanít minket, és segíti a családunkat, és ad egy kis józanságot a telefonok képernyője mellé, hogy a telefonok képernyő ne szippantson be minket teljes mértékben. Ők kéne nekem erről beszélnek. Ők kéne engemet zavarnak. Én kéne azt mondjam, hogy ne haragudjatok, most nem érek rá, hanem inkább osszátok meg nyilvánosan, hogy hallja mindenki, aztán majd meg fogom hallgatni valamelyik percen, én is, ha lesz időm. Ők kéne engemet zavarjanak azzal, hogy a magasságos Isten miket tett velük. És ehelyett az történik, hogy én térek meg hozzuk. Én térek vissza a valag világába. Megyek a szószint a sátának a valagába, megyek. Mert meg vagyok kísértve az érzelgés által én is. Na, erről szól az a felvétel, hogy én is meg vagyok kísértve az érzelgéssel, hogy nehogy valaki szívinfarktus kapjon. Ha felakassza magát, vagy kiugrik a nem tudom én hányik emeltő, az nem baj. Nem baj. Csak nehogy megsértődjön rám. Engemet nehogy rossz fényben tüntessen fel, vagy valami ilyesmi. Óvatosan beszélek, ha mondok is valamit, nehogy valaki rám megsértődjön. Hát én is belemegyek az érzelgésbe, és akkor majd szépen mosolygunk egymásnak, hogy na ugye, hogy nekünk van igazunk, és nem Istennek. Ugye, hogy Isten hazudik. Az, aki megmentett minket, és téged is megmentett, ugye, hogy ő a hazug, mert mi jobban tudjuk egymást szeretni. Abba haltunk bele majdnem a múltkor. De most megint elindultunk ugyanabba az irányba. Ez a valagvilága, emberek. Ez a valagvilága. Én restellem, megmondom őszintén, szégyellem, hogy ilyenről kell beszéljek, annál is inkább, ugye, hogy kaptam azt az álmot az éjszaka, amiben Isten megmutatta, hogy mit csinálok, vagy ha nem figyelek oda, akkor mit csinálok, hogy én is belemegyek az érzelgésbe, és elkezdem nyalni valakinek a valagát. Azáltal, hogy azt mondom neki, amit ő hallani akar, és nem azt mondom, amit Isten mond, és amire szüksége van ahhoz, hogy a lelke és a teste meggyógyuljon. Úgyhogy hogy igazából el sem tudom képzelni, hogy mit lehet csinálni, és hogy lehet csinálni. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Az biztos, hogy jobb nekem senkivel nem beszélni, mint valakinek a valagát kinyalni az szavakkal. Mert ezt tettem meg életemben. Tehát valóságban is ugye, mint megtanultam, és lelki értelemben is kinyaltam néhány embernek a valagát, azáltal, hogy azt mondtam, amit hallani akart, és nem azt, amit Isten mondott volna ahhoz, hogy az ő lelkét meggyógyítsa. Emberek a valagvilágát éljük, a valagvilágának a vége az nem lesz kellemes, az teljesen biztos. A valagvilága az érzelgés, oda visz, ahova senki nem akar menni. A brutális szenvedésbe, a brutális gyötrelmekbe visz az érzelgés emberek. A szeretet viszont gyógyít és életet ad, de a szeretet sajnos az érzelgéssel van asszociálva mai világban. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezért is írtam ki a Facebookra az előbb, hogy akik nem szeretnek, jobban szeretnek, mint akik rosszul szeretnek. Érthető ez? Tehát akik nem szeretnek, jobban szeretnek, mint azok, akik rosszul szeretnek. Emberek jobb nem szeretni, jobb azt mondani, hogy én nem szeretek senkit, mint idióta módon, érzelgéssel beleszeretni az embertársamat a koporsóba, csapokolba. Akik nem szeretnek, jobban szeretnek, mint azok, akik rosszul szeretnek. A legtöbb betegség és fájdalom oka az, hogy szépen akarjuk csinálni a csúnya dolgokat. Ez az érzelgés. A valagvilága, hogy szépen akarjuk csinálni azt, ami csúnya. Emberek, ami csúnya, ami eredendően csúnya, azt nincs értelme szépen csinálni, kár is megpróbálni, mert abból hazugság lesz, abból átverés lesz. Ami csúnya, azt nem lehet szépen csinálni, sőt úgy néz ki, hogy ezért is beszélek én csúnyán, néha, amikor ilyen csúnyább dolgokról van szó, akkor én nem akarok ilyen szépen beszélni, mint egy áldozatosan, mint egy papbácsi, hanem úgy, ahogy van, emberek, itt egy kemény dologról van szó, egy kemény, könyörtelen dologról van szó, az érzelgésről, amely tömegessével, ami tömegessével pusztítja el a magyarokat. Tömegessével. A szeretet nevében pusztítja el a magyarokat. A szeretet szó az egyik legkurvább fogalom a magyar nyelvben. Hát elveszett az értelmét teljes mértékben. Ki van forgatva teljes mértékben? A szeretet szó. Nem érti jóformán senki, de nem is akarja most már megérteni. Mert van sokkal fontosabb dolga, mint az, hogy megértse az, hogy mi az, hogy szeretet. A legtöbb fogalom elvesztette a valódi tartalmát, az igazi jelentését a magyar nyelvben. Persze, szép fogalom az, hogy család. Szép, nagyon szép. Csak amit ma családnak nevezünk, emberek, az genocidium. Genocidium. Mert a család az, amely úgy él, ahogy az unió standard mutatja, az a család. A gyermeket megcsináljuk, nem is biztos, hogy akartuk, de becsúszott, megcsináljuk a gyermeket, és akkor majd odaadjuk a sátának, a sárkánynak, hogy nevelje. Ahogy mondja az Úr Jézus, a sárkány várja a gyermek, hogy a feleséget szülje meg a gyermeket, várja a sárkány, hogy megegye. Ezt írja a Jelenések könyvében. És ez maga a szeretet. A gyermek már kezével tud fogni, és a cumis üveget ugye már kiitta a tartalmát, akkor a cumis üveg helyébe betesszük a telefont, hogy a sárkány beszéljen hozzá. Csecsemőkora óta. És az anyuci meg az apuci megbeszélik, hogy ez rendben van. Ez feltétel nélkül szeretet. Megadunk a gyermekünknek mindent. A legújabb telefont 5 hónapos korában is, meg hogy odaadjuk a kezébe, hogy a sárkány nevelje őt. A kereszténység miről beszél? Hogyha erről nem beszél, akkor miről beszél? Keresztény életmód tanácsadással foglalkozik, hogy hogyan kell keresztény módon, mit tudom én, szexelni, vagy nem értem, miről van szó. Pápa erről beszél, azt mondja, hogy a szex Istennek az ajándéka. Miről szól a mai kereszténység? Tényleg úgy érzem néha, hogy mintha az egész világgal mentem a szembe. Nem mondja, mit tudom én, a helyi katolikus közösséggel, az egész világgal, emberek. Én nem hittem, hogy ez ilyen történhet. Az egész világgal szembe mentem. Csak imádkozom, és remélni tudom, hogy nem egyedül. Egyedül mentem szembe az egész világgal, akkor nekem annyi, akkor a világ megtapos, és kész. Belemet kitapossák, és azzal el vagyok temetve. Ha meg az Isten kegyelmes, az ő szava által mentem szembe a világgal, akkor jaj, ennek a világnak, ennek a szeretetteljes, érzelgős világnak, ennek a valagvilágnak, jaj, emberek. Továbbra is válaszkodom az Atyához, hogy ne engedj a szívemet bekeményedni, mert nincs értelme ezeknek a szavaknak sem, hogyha megutálom az embertársaimat, nem akarom őket megutálni, inkább is magamat utálnám meg, mert amiről beszéltem, ebben én részt vettem, ezt én is éltettem, én is odaadtam mindent, apait, anyait, ugye, amit örököltem fentről, azt mind beletettem én is ebbe a valakba, ebbe a valakvilágba beletette. Én is az érzelgéssel csábítottam, ledumáltam a csajok fejét, vagy éppen táncoltam velük, és úgy csábítottam el, ahogy sikerült. Tehát megtettem mindent. Én önkénteskedtem hosszú éveken keresztül a sátánnak szó szerint, de úgy, mint jó ember, persze, csak is jó ember. Aranyos, kedves vagánysrác. Önkénteskedtem a sátánnak, építettem az ő birodalmát hosszú éveken keresztül, és most meg Isten kegyelme által megismertem az igazságot valamennyire, betekintést nyertem az igazságba, és arról próbálok beszélni, avval a reménységgel, hogy aki hallja, amiről beszélek, talán megérti, vagy talán ér Istentől látást, hogy megértse, miről van szó, miről beszélek, és hogy ő is személyesen lássa a saját szemeivel, hogy mi történik ebben a világban, hogy amit úgy hívunk, hogy szeretet az egyenlő a gyilkossággal. Van ez a Batmanben, ez a Joker, Joker face, mosolyogva, tehát amúgy gyilkos, gonosz az a karakter a Batmanben, de mosolyog. Na ilyen mindenki. A közösségi médiában, a Facebookon, a televízióban mindenki a saját profilján egy ilyen Joker face. Azért csücsörítenek a csajok, mert jelzik, hogy benne vannak az orális szexben, tehát amikor egy 12 éves kislány csücsörít, akkor elcsodálkozzon azon, hogyha netán úgy alakul, hogy valaki megpróbál megerőszakolni. Mert a Facebookon jelezte, hogy ő benne van, orális, akármilyen verzióban benne van. Erről szól a csücsörítés. Azon kívül pedig arról szól, hogy mosolygunk akkor is, amikor nincsen okunk a mosolygásra, mint az idióták. Ez a Joker face emberek. A Joker a Batmanből. Emberek, itt most már mindenki Joker ebben a világban. Mindenki mosolyog, mindenki jól van. Mindenki szeret nélkül, szeretve mindenkit feltétel nélkül. Pontosan úgy, mint Szodomában és Gomorában. Ez most van, kedves. Noé napjaiban az emberek ettek, ittak, mulatoztak, kereszteltek, vérmálkoztak, egymást szerették feltétel nélkül, és ott az özönvíz is megölte őket. Ugyanígy lesz utolsó napokban is, mint Noé napjaiban, ezt mondja az Úr Jézus. Szodomában és Gomorában. Az emberek szeretik egymást feltétel nélkül, mosolyognak, puszilóznak, ölelkeznek, egymást megajándékozzák, névnap, születésnap, buzik napja, macskák napja, kutyák napja, mindenfajta nap van. Karácsonykor pedig ünnepeljük a télapót, és húsvétkor pedig a fehér nyuszit, a piros tojást. És így menjünk a pokolba, tömegessével, tömegessével. Szóltam, mert szólhattam, nem azt mondom, hogy nekem kell elhinni azt, amit mondtam, egyszerűen csak elmondtam. Ez van benne, mindenki vizsgálja meg. Az igazságot nem én fogom elmondani, hanem mindenkinek Isten elmondja, személyesen, aki hozzáfordul. Aki az Úr Jézus nevét segítségül hívja, annak Isten elmondja az igazságot. A durva az volt az egészben, hogy miért jött fel az érzelgés, azért, mert közben itt engemet megkeresnek, hogy kioktassanak, hogy hogyan kell beszéljek. Próbálnak tanítani engemet. Tehát amióta a Krisztus útjára léptem, azóta nagyon sok segítségem van, rengeteg segítség, addig le sem szarták, hogy hol vagyok, élek-e vagy halok, senkit nem érdekel. Jóformán. De amióta a Krisztus útjára léptem, azóta nagyon sok segítségem van, és meg akarják mondani, hogy így kéne csináljam meg, úgy kéne csináljam meg. És akkor én is, nahogy meg ne sértsem őket, ilyen kedvesen próbálok válaszolni, ahelyett, hogy leülteném a fejét. Legközelebb azt fogom csinálni, hogy valaki, mit tudom én, bepróbálkozik ilyen jézabeli szellemiséggel, hogy ezt támadtam, meg mit tudom én, ezt mondtam, meg mit tudom, így gondolom, meg úgy gondolom, leüvöltem a fejét. Megkérdem, hogy van-e munkája neki a szőlőben, kapott-e munkát a mindenható Istentől. Legközelebb ezt fogom csinálni, hogyha úgy adja a mindenható Isten. Én próbálok hűséges lenni ahhoz, amit kaptam, és kívánom, hogy Isten segítsen nekem, hogy maradjak hűséges, de amikor jönnek majd ilyen érzelgős dumával, hogy így meg úgy, ezt láttam, meg azt láttam, és így kéne csinálni, meg úgy kéne csinálni, meg nem ezt csinálni, meg mit. És hogy ne sértsem meg, ugye én is belemegyek az érzelgésbe, tehát nem hiába kaptam azt az álmot. Belementem az érzelgésbe, ahelyett, hogy használtam volna a kétélű kardot, azzal vívtam volna a harcot, belementem az érzelgésbe. Emberek, nincs veszélyesebb. Nincs veszélyesebb a mai, modern, Európai Unió standard szeretetnél, mert pusztít. Nem csak a testet öli meg, nem csak az van, hogy valaki emiatt a szeretet miatt felakassza magát. Nem csak ez van, hanem az is van, hogy a lelke is elpusztul, a lelke is eltorzul. Az érzelgős majom szeretet miatt az emberek lelke eltorzul. Amikor a férfi ilyen érzelgős módon szereti a feleségét, a gyermekeit, annak a családnak befellegzett, annak a családnak vége. Ott kemény problémák fognak történni. A család szét kell robbanjon, vagy valami kell történni. Hogyha a férfi megismeri az igazságot, legalább a törvényt megismeri, hogyha a Krisztushoz nem ragaszkodik, nem ragaszkodna, hogy bizonságtevőként éljen, akkor legalább a törvényt, hogyha betartaná, és azt szerint, hogy az asszony nem fogott telepelni össze-vissza, nem ő mondja meg, hogy merre menjünk is, meddig, hanem hogyha már össze van kapcsolva az életük, akkor a törvény szerint a férfi megmondja, és akkor csinálják. Addig, amíg elkopik a lábuk, addig járják ezt a táncot. Az, hogy törvény nincs, ez itt férfi sincsen, mert nincsen törvény. A férfi úgy szereti az asszonyt, hogy az asszony azt éppen elvár tőle, de nincsen törvény. Csak Krisztus az meg olyan, amilyen csináltunk magunknak. Olyan a Krisztus. Emberek óriási, ekkora veszélyben a magyar nemzet soha nem volt, mint ma. Az érzelgés öl, a szeretet gyógyít, és éltet, életet ad. Azonban a mai ember az érzelgést hiszi szeretetnek. Az emberek, a mai magyarok nem szeretnek, hanem érzelgősködnek. Krisztus nélkül nem lehet szeretni. Aki őt nem ismerte meg, nem kívánja, hogy átváltoztassa az ő lelkét, az ő értelmét, a mindenható Istennek a szava, az nem tud szeretni, csak érzelgősködni, magyarul, a szeretet nevében gyilkolni. És ez egy jó dolog, mert mindenki megúszza. Itt a földön senki sem lesz számon kérve, sem egy férfi, sem egy nő nem lesz számon kérve itt a földön, hogy az érzelgéssel megölte a párját. Itt a földön, mert nincs erre törvény, igazából. Tehát a büntető jog ezt nem ismeri, hogy érzelgés bűn volna, büntetendő lenne. Ezt nem ismeri a törvény, a büntető jog. Ezért sem a férfi, sem a nő nem lesz számon kérve azért, hogy az érzelgéssel, a benne lévő Jézabellel, az ő valagával megölte a társát. Azonban ne felejtsük el, hogy Istennek az ítélete, a végső ítélete odaát van, amikor a test meghalt, és lesz számon kéri. Kedves férfiak, kedves nők, számomra is, számodra is, mindannyiunk számára lesz számon kérés. Mert ha a test meghal, akkor jó lenne a testből valahogy távozni egy kellemesebb helyre, mint a temető. De akik az érzelgés által szerettek egész életükben, azáltal a hazugságot éltették életükben, a testiséget nem fognak tudni kijönni a testből. Féltőn mondom, Istenfélelemben mondom, akik az érzelgéssel szerettek egész életükben, a földiekért, a testiekért éltek, hamis módon szerettek, a test meghal, nem tudnak kijönni a testből. Nem tudnak a testtől elvonatkoztatni, mint lelkek. Maga a léttudat nem tud elszakadni a testtől. A test már rothad, és a lélek még mindig benne van. Ezt mutatta nekem a mindenható Isten. Ezt írja a Biblia, aki nem hiszi, járjon utána, mert jobb ezt most megtudni, mint akkor, amikor már késő. És ha valaki megtud valamit, amit korábban nem tudott, megér valamit, csak azt tudnám javasolni, baráti módon, hogy ne rejtse el, hanem beszéljen arról, mert az érzelgés tömegessével pusztítja az embereket. Amúgy sem egy hatalmas nemzet a magyar, alig vagyunk 10 millióan, de egyre kevesebben. Ez itt fontos bizonságot tenni az igazságról, mert az Úristen, mint ahogy többször mondhattam, nem akar zombikat tenyészteni a földön. Nincs értelme ennek. Termelő-fogyasztó biorobotokat, zombikat nem akar Isten tenyészteni a földön. Ezért, hogyha ő megkegyelmez, tegyük fel, egy háború kitörik, tehát egy háború, vagy bármilyen nyomorúság jönne a földre, ő megkegyelmez, de azoknak, akik menthetők, de akik egész életüket az érzelgésben élték le, azoknak nincs, ahogy megkegyelmezzen, mert az nem megtartani való mag. Az asszony, egy gazdálkodó asszony, aki termeszt különböző zöldséget, meg mit tudom én mi, ő azt a magot tartja meg, azokat a magokat tartja meg, amelyek jól néznek ki, és erősek, életképesek. A gyenge magot eldobja a trágyára. Ez a faj nemesíti, a jó magot tartja meg, gazdálkodó. Isten is ugyanígy gazdálkodik. A jó magot megtartja, a többit kiveti a trágyadomra. Ő felkínálja mindenki számára a megtisztulás, meggyógyulás lehetőségét. De aki nem keresi az igazságot, nem keresi az ő szavát, és beéri a sárkánynak a szeretetével, az érzelgéssel, a valag világával, az nincs ahogy megmeneküljön. Isten kegyelmezzen nekünk, aki megérhette, bassza meg, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!